www.nagygeneráció.hu.
Kocsis Zoltánnal beszélgettünk. Most egy kicsit a jelenről és inkább a jövőről. Nagyon sokszor elmondtad már itt ebben a műsorban is, hogy Richard Strauss operáit mindenképpen szeretnéd még Magyarországon eljátszani, bemutatni, és a Hallgatagasszonnyal sokat dolgoztál.
Hát nem miattam maradt el, hangsúlyozom, hanem olyan szereposztási problémák merültek föl, amit nem lehetett volna megoldani. Tehát, hogyha nem lett volna a betegségem, akkor is elmaradt volna.
Ez azért érdekes, és én most egyáltalán nem zenei szempontból közelítem meg a dolgot, de hát majd te elmondod, hogy miért izgat téged, mert hogy ezt az operát, legalábbis ennek a librettóját Stefan Zweig írta, és a második előadás után betiltották, akkor, amikor bemutatták.
Hát azt hiszem, Stefan Zweig azért érezhetett elégtételt, hogy sikerült Hitler orrára egy fricskát rátennie.
És hogy Strauss ragaszkodott ahhoz, hogy Stefan Zweig neve, ugye, a két zsidó származású író, ott legyen a színlapon.
Hát természetesen, hát az lett volna meglepő, hogyha nem ragaszkodik. Hát azért ilyen szempontból azt hiszem, hogy abban az időben azért sok tett bizonyítja azt, hogy voltak a legnagyobb szellemek között is másként gondolkodók. Azért Dohnányi is azonnal lemondotta, hogy Faragó Györgyöt kitették a Zeneakadémiáról, és Faragó oldotta meg a kérdést azzal, hogy nem reflektált az állásra. Viszont a Hallgatagasszony révén Strauss úgy szólván kegyvesztett lett az akkori hatalmi gépezetnél. Ő ezt abszolút nem bánta. Gondolom, hogy tökéletesen tisztában volt már akkor azzal, hogy ez nem fog jóra vezetni, ezek a tendenciák. Na de itt tulajdonképpen most már nem is a Hallgatagasszonyról van szó, hanem a Capriccio című operájáról, amely márciusban kerül előadásra, és ahol szintén nagyon-nagyon nehéz szereposztási nehéz problémák merültek föl. Végül is azt gondolom, hogy sikerült mindent megoldani. Napi kapcsolatban vagyok a rendezővel.
Ki rendezi?
Rebecca Stanzl, német rendezőnő fogja hát a színpadképet is megcsinálni, és a konkrét rendezést is. Még mindig nem tudtuk megegyezni abban, hogy a színpadi csemballót maga a komponista fogja megszólaltatni, vagy esetleg a zenekari árokból fog a csembalistánk játszani, valamint abban a kérdésben sem, hogy a grófnő hol lesz az előadás elején, a színpadon vagy a színpad mögött. De hát,
azért nekem így kívülről ezek nem tűnnek drámai kérdéseknek.
Ezek nagyon fontos kérdések akusztikus vonatkozásban. De az biztos, hogy túl fog menni az előadás a félszenírozottságon. De hát majd meglátja a tisztelt közönség.
Most, hogy beszéltünk a betegségedről is, a jelenről is, arról, hogy készen van a jövő év gyakorlatilag, ami tele lesz meglepetésekkel. Igazából én nem is arra vagyok kíváncsi, hogy mi lesz, hanem sokkal inkább még arra vagyok kíváncsi veled kapcsolatban, hogy toleránsabb lettél-e önmagaddal és a világgal szemben most?
Biztosan. Hát toleránsabb. Mit jelent az, hogy toleránsabb?
Egyszer azt mondtad, hogy az egyik legszimpatikusabb tulajdonságod számodra a türelmetlenséged.
Hát vagy egyben a legantipatikusabb tulajdonságom is, mert sok bajnak lehet a forrása. Ugyanakkor, ha az ember nem lenne türelmetlen, akkor talán még amőbaként élnénk a vízben, vagy hát nem tudom, te mennyire hiszel az evolúcióban. Mindenesetre
alapvetően igen.
Azt gondolom, hogy az emberiség idáig jutott, és most ezt az idáigot nem feltétlen pozitív értelemben értem, azt egyfajta türelmetlenségnek köszönheti. Tehát, hogy egyáltalán jutott valamerre.
Mit engedsz be az életedbe? Tehát mi az, aminek teret engedsz? Akár csak úgy, hogy
aktívan. Tulajdonképpen mindennek. Igazság szerint nem zárkózom el semmi elől, ugyanakkor szelektívebb is lettem. Tehát azt mondhatnám, hogy most pláne, hogy szeptember 20-a ilyen módon ketté vágta az életemet, és pont a 60. életévemben én most megjátszhatnám a hirtelen az öreg embert, vagy az idős mestert, vagy azt a szerepet, ami meg egy Kurták Györgynek sem sikerült igazán. Tehát, hogy magát igazán öreg embernek beállítsa, mert tehát én amikor egy éve találkoztam vele utoljára, kvázi egy fiatal embert éreztem a személyében. Szóval én is megcsinálhatnám ezt, de felesleges.
Hát szerinted jól állna neked?
Nem tudom, hogy állna, de minden esetre öregedjek meg természetesen. Sokasodjanak a fájások a derekomban, vagy a lábomban, karomban, természetes módon, ne erőltessem őket, hajoljon meg a derekom természetes módon és fokozatosan, ne kezdjek el hirtelen olyan pózokat fölvenni, amelyek semmiképpen nem állnának jól nekem. Tehát én tulajdonképpen azt merném mondani, hogy megpróbálom folytatni az eddigi életemet, mintha mi sem történt volna. Természetesen egy bizonyos ellenőrzéssel, ezt az ellenőrzést én magam végzem el magamon.
Tehát magyarul, hogy ne féltsd túl magad.
Igen. Tehát az is káros, hogyha az ember hirtelen elkezd úgy bánni magával, mint a hímes tojással, az se jó. Tehát kellenek bizonyos rizikófaktorok, kell a stressz is egy bizonyos szintig, de kell az ellenőrzés is.
Talán ez hiányzott eddig, nem?
Ez mindenképpen hiányzott, és azt gondolom, hogy a környezetem talán lehet, hogy figyelmeztetett erre, csak nem elég intenzíven. Most már magamtól is figyelek, tehát ilyen módon is a környezetem számára is a velem való érintkezést megkönnyítem.
A családod is így éli ezt, tehát a gyerekeid, a feleséged?
Azt gondolom, hogy nem nagyon foglalkoznak vele. Tehát legalábbis a gyerekeimet, a kislányom, ez abszolút egy kaland volt.
Bejönni
a kórházba, megnézni azt, hogy milyen egy kórház, akkor ott ismerettségeket szerezni a betegek között, stb. Tehát neki ez új volt. A három nagyobbik gyerekem, tehát Krisztián és Márk és Rita, akik már a 20. tehát már 20 évesek, azok, szóval ők nagyon komolyan megrendültek, de azt gondolom, hogy nem nagyon mutatják, tehát, hogy tudom élni a régi életemet, és amennyire lehet, élem is, és ez a zenei tevékenységemre is vonatkozik. Tehát ugyanúgy leülök a komputer mellé, komponálok, vagy hangszerelek, vagy levelezek, adminisztrálok.
Adminisztrálsz?
Hogyne, hát eddig is azt csináltam, csak az irodába. Most már ezt kiderült, hogy otthonról is el lehet végezni. Meg hát gyakorlok, hát
Fejben vagy valóságosan?
Valóságosan nem lehet.
Mert hogy fejben mindig zenélsz?
Fejben mindig zenélek, viszont valóságosan természetesen leülök a zongorához, és elég gyakran, noha semmi dolgom nincs, de tulajdonképpen ez a munka sokkal értékesebb, mert noha látszólag nem célirányos, de sokkal eredményesebb tud lenni.
A fejben való zenélés?
Meg a valóságos gyakorlás is, a jelen körülmények között.
Mert úgy érzed, hogy igazán most, hogyha már az időről beszéltünk, adsz magadnak erre időt?
Igen. Igen, tehát felmérve azt, hogy melyek azok a feladatok, amit meg kell oldani, amelyek biztos, hogy csak is és egyedül rám várnak, hogy megoldjam, és akkor ezeknek esem neki, nem fogok beállni századiknak a sorba, mondjuk egy olyan műnek az előadása esetében, amit már nagyon sokan játszanak jól, vagy nagyon sokan adnak elő jól. Ezt szimbolizálja tulajdonképpen a Richard Strauss sorozat is, hogy ez is rám várt. Richard Strauss-tól játsszák a Szalomét, az Elektrát, a Rózsalovagot természetesen, néha az Ariadnét is, de ezeket az operákat nem játsszák, és valószínűleg, hogyha nem ütöttem volna a vasat, akkor még nagyon hosszú ideig nem kerültek volna színre.
A mai műsort Debussy első arabeszkéjével kezdtük, és én akkor azt nem mondtam el, azért választottam, mert úgy éreztem, hogy ebben a zenében legalábbis számomra van valami időtlenség. És ha már olyan sokat beszéltünk az időről, arra kérem József Petit, hogy keresse meg megint ezt a felvételt, amivel a műsorunkat elkezdtük, és akkor az időtlenség jegyében fejezzük be ezt a beszélgetést, már csak azért is, mert ezt olyan régen játszottad, és azóta kiderült, hogy a zongora hamis, de lehet, hogy ezt most meg tudjuk bocsátani.
A Strauss kapricsójának egy szavával tudok csak zárni. Amen.
Köszönöm szépen. Kocsis Zoltán volt a Nagy Generáció vendége, és most az ő előadásában hallgatjuk meg még egyszer Debussy első arabeszkjének egy részletét. A felvétel 1980-ban készült. Remélem, hamarosan megint találkozunk. Köszönöm figyelmüket.